életünk legrosszabb tőzsdei válsága fog következni, ez még a 2008-as világválságnál is durvább lesz. Az ilyen típusú hírekről fogunk beszélni ebben az adásban. Kezdünk.
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast, Tátrai Csaba, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house. Köszönjük szépen az ismételt jelenlétet. A komment szekcióba várjuk majd az adással kapcsolatos véleményeket. Ha valaki még nem iratkozott fel a csatornán, akkor ne késlekedjen, és csapjunk is bele a témába. Van az ilyen típusú híreknek, amit én is most itt felolvastam a bevezetőben, van egy lélektana. Csabi, hogyha vagy olyan kedves, vezesd ezt elő.
Vagyok olyan kedves mindenképpen. Emberként ugye természetes vágyunk, hogy felfedezni véljünk a jövőnket, illetően bizonyos mintázatokat, és ezekbe a mintázatokba próbáljunk meg egyfajta kiszámíthatósági utat, egy tölcsért látni vagy láttatni, és ezáltal valamilyen kiszámítható, kézzelfogható jövőképet tudjunk megfogalmazni akár a befektetésünkre, és stratégiát összeállítani. És hát valójában egyébként, hogyha megnézzük itt a felgyorsult világunkat napjainkban, akkor erre rengeteg támpont és felület ad lehetőséget. Ugye a bonyolult történetek minél jobban felcsigázzák egyébként az olvasót, és amikor próbálunk olyan lehetőségeket keresni, hogy akkor biztos, hogy lesz olyan cikk, amit mi igaznak találunk, és fogunk találni ennek megfelelően szakértőt is, aki ezekből a repedésekből előugrik, és megadja az ukázt az irányvonalat, hogy bizony még ennyi meg ennyi emelkedés lesz, vagy éppen egy-két hónapon belül minden idők, ahogy volt a bevezetőben is, minden idők egyik legnagyobb összeesése lesz. Amiről ugye te is beszéltél, ez egy, és majd be fogjuk rakni a képet, mert ez egy óriás barna mackó, ami ránk ordít. Ez egy 2023 júniusi cikk, egy magyarországi vezető gazdasági oldalról lett levívve a kép. Direkt elraktam magamnak, kíváncsi vagyok, hogy össze fog esni a piac, mert túl régóta várom ezt a hihetetlenül nagy összeesést, és muszáj ezt felolvastam, és csak nagyon röviden, tényleg, hogy ebben a környezetben hiába láthatunk egyre robosztusabb tech fókuszú rallit a piacokon, több befektetési gurú is kongatja már a vészharangot, hogy bizony ennek nem lesz jó vége. Most Jim Rogers, a Soros Györgyféle Quantum Fund 80 éves társalapítója osztotta meg a véleményét a tőkepiaci kilátásokat illetően. A gurú jóslataiban nincs sok köszönet.
Ez így van.
Ezt elolvasod, utána azért...
Összerándul a gyomrod.
Minden, igen.
Eladásgombra kattinthatsz.
Igen, pedig az a fotó akár be lehetne helyettesíteni, hogy a veresegyházi medve otthon.
Nem kapott mézet a maci, és akkor ugye rám mordult.
Tragédia történt, igen. Na, Atti, mit gondolsz ezekről?
Hát az, hogy ezek a hírek, amit Csabi most felolvasott, az nincsen egyedül, mert kb. Minden napra jut valami. Legalább egy olyan hír, ami a következő válságot, a következő összeomlást vetíti előre. Én is összegyűjtöttem egy párat. Van egy pár név, akik így rendre minden héten kb. Megjósolják azt, hogy jön a következő összeomlás. Csak például Robert Kiyosaki, aki a Gazdagpapa, Szegénypapa című könyvet írta, nagyon népszerű, az egyik legalapvetőbb ilyen pénzügyi tudatosság kapcsán írt irodalom. Rengetegen megvették, meg rengetegen elolvasták, úgyhogy az ő nevét azt tényleg nagyon sokan ismerik. Hát most tényleg csak a portfóliórá kerestem az ő nevére, az, hogy hányszor jósolta meg az elmúlt pár évben, és itt 29 alkalmat találtam az elmúlt 7 évből, amikor a portfólión, csak a portfólió szemlézett egy olyan paráztatást, egy olyan válságkilátást, amikor jelzi azt, hogy már jön a következő krach. Például itt van egy 2016-os, amikor jelzi azt, hogy hát a legrosszabb válság fog összeomlás következni. Hát 2016 óta azért egy masszívat emelkedett a részvénypiac. De mondok még egyet Michael Burry-től, akiről ugye a Big Short című, Nagy dobás magyarul című film is szól, aki a 2008-as válságot megjövendölte, rengeteg pénzt keresett vele, azóta egy ilyen profétává is vált, és hát azóta hangoztatja is a rossz kilátásokkal kapcsolatos véleményét, neki is több mint 20 ilyen negatív hírt közölt csak a portfólión keresztül itt az elmúlt.
Neki van is egy beceneve, ő a Mr. Végzet? Vagy?
Ő a Rubini, aki szintén a 2008-as válságot, ő egy közgazdász, aki így megjósolt, a Dr. Doom vagy Dr. Végzet.
Dr. Doom.
Az jó, akár egy Marvel képregény is.
A fő ellenség, igen.
De mondok egyet, a 2022. augusztus 5-éről ezt a Michael Burry mondta, aki ugye hatalmasat kaszált, több mint 400%-ot a 2008-as válságon. Megjósolta a 2008-as összeomlást, most újabb őrületre hívja fel a világ figyelmét. A 2008-as pénzügyi válságot megjósló Michael Burry szerint ismét őrület lett úrá a tőzsdéken, számolt be az amerikai Bloomberg. Igazából ezeket a híreket még elég sokat lehetne itt sorolni, be is vágunk majd egy párat, mert tényleg Dunát lehet rekeszteni azzal kapcsolatban, hogy éppen melyik guru milyen negatív kilátásokat fogalmaz meg a jövőre nézve, de azért az a helyzet, hogy például Kiyosakira van egy nagyon jó ábra, ezt majd bevágjuk, ahol bejelölték azt, hogy hány alkalommal mondta azt, és hogy mikor az, hogy éppen jön a következő összeomlás. Hát komoly nyereségeket lehetett volna felhalmozni.
Hogyha akkor befektetek, amikor mondja, hogy nem fektet, ne fektet.
És ehhez van egyébként az a Jim Cramer, a CNBC-nek egy gazdasági elemzője, aki évtizedek óta jósolja meg a következő hihetetlenül komoly összeomlást, a minden idők legnagyobb összeomlását, vagy éppen 20%-nál nagyobb visszaesését, és létrehozták az inverse Cramer indexet, tehát hogy gyakorlatilag amikor ő mond egy összeomlást, akkor az long, ha pedig longot, akkor pedig shortolni kell, és ez egyébként magasan megveri a Cramer által bekövetkezett tőzsdei mozgásokat. Tehát hogy ennek most már azért Nyugat-Európában, főleg Amerikában van egy komoly ellensajtója, egy cáfolata, és érdemes ebből az irányból megközelíteni ezt az egész mondhatni jóslást, mert ugye te is rendszeresen szoktál a podcastekben megemlékezni arról, hogy éppen most szervizben van a jósgömbünk, és tény és való, hogy szereti azt olvasni az egyszerű befektető, akinek van 10-20-100 ezer eurója otthon, mármint hogy otthon olvasgatja, de a befektetése nyilván mondjuk a világpiacon van, hogy akkor na, meddig kell még tartanom ezeket a pozíciókat, mi várható a jövőben, és akkor projektálunk egy olyan képet, hogy ők biztos közelebb vannak a tűzhöz, vannak belsős infói, mert hát ugye rengeteg film szól erről, ha ők szólnak, ha ők mondják, akkor biztos, hogy nem járatnák le magukat. De valójában ezek az emberek uralni akarják a pillanatot, és fent maradni úgy, hogy a nevük, és ezáltal nyilván az ő befektetési szolgáltatójuk egyre több pénzt és figyelmet kapjon a sajtóban. És ezekkel rendszeresen fel tudja, mert egyébként maga az alapkezelős egy unalmas sztori, hogy ülsz a monitorok előtt, adsz ki elemzéseket, de érdekes egyébként, hogy a Ray Dalio, vagy éppen a Buffett nem erről lett híres, hogy neki áll mindig jósolgatni, hogy a Standard & Poor's mondjuk 24. december 31-én hol fog állni.
Milyen érdekek fűződhetnek akár ezekhez a pillanaturalásokhoz? Mit gondoltok?
Az egyik szerintem az, hogy az újságírásnak ez egy belejárója, hogy azok a hírek, amik negatív jellegűek, azokat sokkal inkább kattintják. Itt a könyvben említünk egyébként erre vonatkozóan egy kutatást is, ahol a City Reporternél kipróbálták azt, hogy egy napig csak pozitív és egy napig csak negatív híreket közöltek. Azon alapon, amikor csak pozitív híreket közöltek, 2/3-dal, 66%-kal csökkent az olvasottsága az újságnak, amikor pedig csak negatív híreket, akkor pedig 33%-kal nőtt. Tehát jelzi azt, hogy az emberek igazából mi az, amire kattintanak, mi az, ami ez egy nagyon egy ősi, egy elemi érzés, a félelem, ráadásul ugye a pénzhez, ez nem egyszerűen csak a pénzünkről van szó, hanem ez egy egzisztenciális kérdés azért az embereknek. Az azt jelenti, hogy sokszor tényleg egy létbizonytalanságot is társítunk hozzá. Tehát, hogyha visszaesik a befektetésemnek az értéke, akkor kevesebb pénzem lesz, akkor el kell adnom a házamat, akkor a gyerekeimet hogy fogom tanítatni, igazából összeomlik az egész életem. Elég gyorsan föl lehet rajzolni egy olyan láncolatot, amit hát inkább vélt, mint valós formában, de azért ki lehet projektálni egy esetleges negatív hírnek a következményeként.
Például most ez visszatérő, hogy a jelenlegi 24 tavaszán a választások miatt izgulnak sokan. Csak a múlt héten két ügyfelem is felhívott ezzel, hogyha megválasztják Trumpot, össze fog esni a piac, és az ő befektetésére ez milyen hatást fog gyakorolni.
Maradjon velünk, mert két hét múlva készül egy adásunk.
De ott még mindig nem lesz választás. Kérdés az, hogy először lesütelik, aztán utána választják meg, vagy fordítva, ez majd kérd. A NATO becsatlakozik az oroszokra háborúba, stb. Tehát rengeteg ilyen sztori kering, és hogyha ezeket az adásokat majd visszanézzük majd egy-két év múlva, akkor én is nyugodtan élhetek azzal a tippel, hogy ezek nem fognak bekövetkezni. Tehát nem fog azért, mert Trumpot megválasztják, összeesni az árfolyam. Ezt tudjuk mondjuk történelmi kontextusba is helyezni, hogy amikor a republikánusokat, vagy éppen a demokratákat megválasztották, akkor milyen tőzsdei mozgások, reakciók alakultak, de csak azért nem fog egyébként összeomlani. Nem önmagában ez a probléma, de nagyon sokan már egyébként riogatnak a különböző befektetési sajtóban is, pont ezért, mert mondjuk a negatív hírekre háromszor annyira intenzíven reagál az olvasó. És oda szögezi és keres, és ez az, amit mondtam előbb, hogyha valaki megszállottan egyébként szeretné az igazát keresni, megtalálni, igen, akkor...
Meg lesz neki,
megtalálja.
Van hozzá elég platform.
Igen, és kicsit olyan, mintha a szorongás egyfajta ilyen tartalom típussá válna, hogy a TikTokon, hogyha rákeresünk arra, hogy trauma, hashtag trauma, elég bizarrul hangzik, de 6 milliárd megtekintés tartozik ehhez a hashtaghez, 6 milliárd a traumához, hogyha a podcast platformokon keresül arra, hogy csak a címben hány helyen van az, hogy trauma, 5500 podcast szól csak erről. Tehát látszik, hogy ez egy olyan témává válik, hogy az embereknek könnyen lehet eladni ilyen jellegű tartalmakat, mert egyszerűen mindenkiben ott van valamilyen formában a félelem, a szorongás, és hogyha ez pláne pénzzel kapcsolatos, akkor arra nagyon könnyen lehet olyan tartalmakat gyártani, amik megmozgatják az embereket.
És ezek az olvasók ugye a sikereket abszolút ügyességnek tulajdonítják, és a hibákat pedig abszolút balszerencsének. Tehát, hogy sokadik tévedése is ugyanazokat a mintákat követik, és nagyon fontos, hogy szerintem különbséget kell tenni az elemzés és a tőzsdei árfolyamoknak a jövőbeli alakulásáról szőtt vágyálmoknak. Mert hogy a január elején meghatározni azt, hogy egyébként egy év múlva, vagy mondjuk év végén, vagy másfél év múlva, teljesen mindegy, az amerikai vagy az európai részvényindexek hol fognak állni, egyáltalán nincs jelentősége. A befektetés hosszú távra szól, és pont ebből kifolyólag is majd fogunk mondani pár feloldást, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket tompítani. Van, hogyha valakit érdekel ez az irodalom, akkor van ez a Philip Tetlock, aki a Pennsylvania Egyetemnek a professzora volt, 80-as, 90-as, 2000-es években megnéztem több mint 82 000 ilyen előrejelzést, jóslatot. Vizsgált meg egyébként a elnökválasztástól kezdve a különböző tőzsdei árfolyamokon át a gazdasági adatokig, és azt mondta, az volt az egész tanulmánynak a vége, nem fogom nyilván ezt részletezni, de ő azt mondta, amikor volt erről egy sajtótájékoztató, hogy nagyjából olyan pontos voltak ezek az előrejelzések, mint hogyha egy dárszínűt dobáló csimpánzra bíztuk volna a szerencsénket. Ugye ebből jön a vakmajom stratégia is. És hát, hogyha valaki ennyi időt áldozott erre, és tudjuk ezt kézzel foghatóan, hogy ezek egyszerűen nem tudnak működni, ezek az előrejelzések, akkor teljesen felesleges azt a bizonyos időt rászánni ezekre a cikkekre. Ugye egy óra gazdasági bulvár, mert ezeket nevezzük annak, ez a Michael Burry és társai, ugye ez évente két hét, 20 év alatt pedig egy komplett évet áldoz valaki arra, hogy ilyen cikkeket olvas.
És egy szív- és érrendszeri betegség előszobája.
Egyébként igen.
Sokkal, sokkal jobb hanganyagokat lehet hallgatni, ami megnyugtat, és akkor nem kell ezzel...
Meditáljon.
Igen. De így fél időben, ahogy az adással haladunk, megengeditek, akkor összefoglalom, hogy én mit szűrtem le az eddigiekből. Tehát egyrészt mi milyen jó fejek vagyunk, hogy azt a traumát, mint szót nem használjuk a podcast adásainkban, úgyhogy remélem most ennek az adásnak sem az a címe. A másik, hogy az nyilvánvaló kell legyen mindenki számára, hogy hát itt a lélektan a döntő szerep, tehát az emberek szeretik a negatív híreket elsősorban, az hoz több kattintást, és hát akik ilyen híreket tesznek közzé, azoknak valószínűleg valami üzleti érdekük is fűződhet ahhoz, hogy sokan olvassák, hogy népszerűek maradjanak, hogy hívják őket a műsorokba, hogy lekattintsák az adott cikket, hogy abból a reklámbevétel, meg minden egyéb bevétel megérkezzen az adott személynek. Szóval ezt is oda kell tenni zárójelben minden egyes ilyen vélemény mellé. Plusz ugye az összes válság, ami eddig volt, egyik sem volt végzetes. Tehát bár szereti az elménk a teljes végzetességet prognosztizálni, de a legtöbb esetben az volt, hogy hát átmenetileg tényleg nem volt egyszerű, de utána meg gazdasági növekedésnek indult, ahogy eddig mindig. Most is valami ilyesmi történik éppen, vagy annak küszöbén lehetünk. Az a következő téma szerintem, hogy mit lehet kezdeni úgy általában befektetőknek ezzel a helyzettel.
Szerintem érdemes azzal kezdeni így kiindulásként, hogy fogalmunk sincs, hogy mikor fog jönni a következő válság. Szóval ez így mindig ott van a levegőben, hogy bármikor jöhet, és nem attól jön egy válság, mert megmondta valaki, aki már megmondta az előző, vagy a kettővel ezelőtti válságot. Tehát nincsen igazából olyan guru, aki meg tudta mondani egymás után 2-3 vagy az összes válságot, tehát nincsenek ilyen jósok. Szerintem a helyes hozzáállás az, hogy attól függetlenül, hogy mit olvasunk a hírekben, attól függetlenül állandóan arra számítunk, hogy jön a válság. A válságnak az egésznek a természetéből is adódik, hogy kiszámíthatatlan. Ez olyan, mint a háborúk, és még nagyon sok ilyen váratlan esemény van az életben, amiket egyszerűen nem lehet előre jelezni. Lehet 1000-ből 1-2 olyan ember, aki előrejelezte, és neki bejött, és utána majd hosszú éveken keresztül tud egy ilyen proféta vagy messiás szerepben pózolni, de ettől még nem jelenti azt, hogy tömegek számára ez megbízható módon előrejelezhető marad. Szóval szerintem a helyes hozzáállás az, hogy állandóan számítsunk a válságra, nem kell ehhez híreket olvasni, anélkül is lehet, és azt gondoljuk végig, hogy vajon, hogyha holnap jönne egy válság, akkor az én portfólióm az erre föl van-e készítve. Én saját magam lelkileg föl vagyok-e készülve arra, hogy a következő 2-3 évben, vagy akár hosszabb időre mínuszba kerüljen az egyenlegem. Ez mondjuk összeütközhet-e valamilyen életcélommal. Például, hogyha mondjuk holnap beütne egy válság, ami 3 évig kitart, akkor az mondjuk megakadályozná azt, hogy én elköltözzek egy vágyott otthonba, ami mondjuk az életemnek egy fő célja, vagy az, hogy mondjuk a gyerekeim iskolába tudjanak majd menni. Ezek szerintem olyan alapvető kérdések, amiket sokkal helyén való föltenni, mert ezek határozzák meg igazán a befektetésekkel kapcsolatos döntéseinket.
Uh-huh. Megfelelő kockázatkezelést kell alkalmazni. Ez az egyik kulcs, és széles diverzifikáció. Tehát többféle eszköz, allokáció, többféle területet. És ahogy már említettem, az, hogy elolvassuk Indiáról, hogy jelenleg milyen gazdasági környezet uralkodik ott, és mi adott esetben milyen lehetőségek vannak, az egy jó kiinduló lehet arra, hogy esetleg hosszú távon akár kétszemélyű hozamot is tudjon elérni, de lehet, hogy holnap összeesik India, és hogyha nincs mellette más befektetési eszköz, mondjuk akár kötvények, akkor gyorsan porul járhatunk. Így jártak sajnos egyébként azok a kötvénybefektetők is, akik azt mondták, hogy ők nem akarnak részvényt, nem akarnak még vegyes alapot sem. Ugye volt több ilyen, aki minket is megkeresett ügyfél, hogy csak állampapír alap, vagy éppen vállalati kötvény maximum, és ezek a legbiztonságosabb alapoknak, vagy befektetéseknek van titulálva. És hát gyakorlatilag lehet látni, hogy amikor magas inflációs környezet van, amire ugye senki nem számított, pláne nem számított a Covid-ra, és ugye ezek láncolatba jöttek egymás után, akkor azt lehet látni, hogy ezek a kötvény alapok, vagy a többségük, inkább azt mondom, a többségük még nem ért új csúcsra 4 év alatt. Na most erre én fel vagyok-e készülve befektetőként, hogy amikor elindítok mondjuk egy TBS-es, vagy akár egy 10-15 éves befektetési portfóliót, akkor akár ez beleférhet-e. Mert a múlt az ismert. Tudjuk azt, hogy melyik befektetési eszköznek milyen a kockázata. És hogyha én azzal tisztában vagyok, és azt én be tudom vállalni, akkor az egy jó kiindulás lehet, de biztos, hogy máshogy lesz, mint a múlt.
Szerintem egy nagyon fontos a megközelítésbeli különbség, amit te is említettél, hogy a kockázat az, amit érdemes ismerni minden befektetéssel kapcsolatban. És ugye szerintem sokan félreértik azt, hogy a befektetés az, persze örülünk a hozamnak, meg nyilván valahol az a célja neki, de ez nem, tehát a hozamot nem tudunk olyan értelemben kitűzni célként, hogy én szeretnék 10% hozamot. A kockázatot tudjuk menedzselni, és alapvetően minden befektetés a kockázatnak a menedzseléséről szól. Úgyhogy mindig azt érdemes végig gondolni, hogyha csak állampapírt vásárolok, akkor vajon mit fog jelenteni az én számomra az, hogyha elmegy mellettem a piac, és megduplázódik a részvénypiac a következő 3 évben? Mit fog jelenteni számomra az, hogyha forintba veszek állampapírt, és közben összeomlik a forint? De ugyanaz van a részvénypiacnál is. Mi van akkor, hogyha teljes részvénypiacon vagyok, de mondjuk a következő 5 évben teljesen megreked bármilyen oknál fogva? Hogy az mit fog jelenteni az én portfóliómra, az én életemre? Ez, ez kibírható-e. Hosszú távon azért tudjuk, hogy minden dolog helyreáll, de igazából rövid távon ez egy teljesen más pszichológiai hatás jelent, és itt egy óriási különbség van szerintem az amatőr befektetők és a profik között. Az a hozzáállásbeli különbség az nagyon rávilágít is arra, hogy miért nem szabad elfogadnunk a profiktól tanácsot. Egyrészt a profik azok nem az előrejelzésben, hanem kockázatmenedzselésben nagyon profik. Amikor azt mondja a Jim Rogers, a Michael Burry, a Kiyosaki, hogy jön egy válság, és ők mondjuk felvesznek esetleg ezzel kapcsolatban pozíciókat, akkor amikor ők meggondolják magukat, az lehet egyik pillanatról a másikra történni.
Nem fogják bejelenteni.
Nem fogják bejelenteni, és ők azonnal le tudják cserélni a pozícióikat, azonnal tudnak irányt váltani, a teljesen más költségekkel dolgoznak, ezt ne felejtsük el, hogy egy profi befektetőknek igazából elhanyagolható a tranzakciós költsége a befektetés összegéhez képest. Még egy amatőr befektetőnek igenis számít az, hogy azok a tranzakciós költségek, azokat nem lehet havonta vagy két hetente felsorakoztatni, mert akkor egyszerűen elpusztítja még azt a maradék eredményt is, ami a számláján van. Úgyhogy eleve nem is lehet ugyanabban a tempóban dolgozni, nem is lehet ugyanabban a gondolatisággal hozzáállni, emiatt nem is lehet elfogadni azokat a tanácsokat, amiket ezek a profik közölnek.
Meg kezdem megérteni akkor a metodikát. Van-e még olyan ötlet, amit tudnak használni a befektetők így a kockázatmenedzselésre?
Ha a gyakorlati oldalt nézzük, akkor ahogyan itt Csabi is említette, hogy a diverzifikálás az talán a legfontosabb kockázatkezelési eszköz, hogy nem teszünk föl mindent
egy lapra.
Hogyha már kockázatkezelés, akkor ugye nem kizárólag egy kockázattípusú eszközben gondolkodunk. Nyilván ez persze személyes preferenciáktól is függ, de nem feltétlenül kell kizárólag kötvényekben, meg kizárólag részvényekben gondolkodni, ezeket lehet vegyíteni. Nyilván érdemes azért valamilyen formában figyelembe venni a piaci körülményeket, illetve hát az időtáv, ami egy óriási feloldozást tud jelenteni, hogyha kellően türelmesek vagyunk a befektetésünkhöz, akkor igazából jöhet itt bármilyen válság, ahogyan itt te is említetted, hogy egyik sem volt végzetes, mindenből kijött a végén a gazdaság.
És a mostani piaci környezet rendkívül sok jó lehetőséget tartogat. Sokszor volt szó már a másodpiaci kötvényekről, hiába valaki részvénybefektető. Látjuk, akik minket felkeresnek, belekerül a portfólióba, hiába magas egy kockázatvállalás, és 10-15 évig nincs szükségük a befektetésre. Mégis nagyon jól veszik ki, amikor 4-5-6% fix kamatozású eszköz van a portfólióba, és mondjuk 10-15-20-30% kerül bele, és mellé lehet akár vegyes alap is, és különböző ETF-ekkel, kötvényekkel, akár aktív alapokkal, és nagyon sok terület lefedésével tényleg egy abszolút úgynevezett all-weather portfóliót lehet kialakítani, és ennek is van egy komoly szakirodalma. Érdemes utána nézni, hogy az előbb említett Ray Dalio nevéhez kötődik például.
Igen, vagy eljönni hozzánk konzultációra, viszont jut meg eszembe egy kérdés, mondtad azt, hogy azt is le lehetne akár rögzíteni a minden befektetőnek, hogy milyen cselekvési tervet tesz az adott válság mögé. Az egyik, amit fölírtam, az, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön a válság. Ez kétségtelen szerintem az egyik legjobb dolog, amit elfogadhatunk, hogy ennek nincsen egy előre rögzített dátuma az idővonalon, viszont fel lehet rá készülni. Két módon lehet felkészülni. Az egyik, hogy a portfóliónk tartalma kellően diverzifikált legyen. Ebben az esetben a gazdasági viharok vajmi kevés eséllyel tudják teljesen eldönteni az összes elemét a portfóliónknak. Az valószínűleg elképzelhető, hogy egyes részei megbotlanak, de ezzel szemben párhuzamosan akár más részei pedig virágozni is tudnak. Ez a lényeg a diverzifikációnak. Ennél nincsen jobb védekezés a válságokkal szemben. Aztán, amit még fölírtam és mondtátok, az az, hogy ugye végig kéne azt is gondolni, hogyha bekövetkezik egy válság, és az érinti a portfóliónknak az eredményeit, akkor mit teszünk? Tehát, hogy egyáltalán hogyan érinti az egzisztenciánkat? Mekkora problémát jelent ez a közel vagy távoli jövőnkre nézve? És egyébként ez a mit teszünk, erre szokott neked lenni egy jó módszertanad, ugye mit lehet tenni akkor, hogyha esnek a befektetések? Hát három dolgot csinálhat a befektető, az egyik az, hogy nem csinál semmit, ez a kedvencem. Én ezt nagyon szeretem, mert hogyha valakinek az idővel egy kicsit jobban el van eresztve az idővel, akkor nyugodtan kiülheti a válságot, mert hogy jellemzően a válságok mindig véget érnek. Aztán a másik, amit csinálhat, hogy hát átszáll egy másik befektetésbe, tehát újra szerkeszti a portfólióját, tehát lehetőség szerint hasonlóan olcsó dolgokat vásárol, bízva abban, hogy hamarabb föltápászkodik a befektetése, és akkor a harmadik dolog, amit tehet, az az, hogy vásárol. Ez is egy nagy kedvencem. Igazság szerint emiatt nem nagyon szoktam aggódni, legalábbis az a kevés válság, amit én megéltem befektetői pályafutásom alatt, az fergetegesen sok vétellel volt tűzdelve, már-már időnként túlzásba is estem. De hogy tehát ezt a hármat lehet csinálni. Nem csinálni semmit, vásárolni, meg újra szerkeszteni a portfóliót. Azt hiszem, hogy elég jól összeszedtük ezt a mai adást. Köszönjük szépen a figyelmet. Aki nem rendelt még könyvet, ne késlekedjen, fergetegesen jó. Én is vagyok benne idézve, ha már másért nem, akkor ezért érdemes a vásárlás gombra kattintani. Köszönjük szépen a figyelmet. A viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
Jó, ez szerintem jó, ez maradhat, igen.